Kegyelem teológiája 2009. március 27-e, 8. óra.
Sziasztok! A témánk ma az erkölcs.
Our topic is moral.
Úgyhogy aki menni akar, most menjen.
So if you wanna escape, go now.
Mert utána már nincs mentséget, hogy nem tudtad.
You won't have any,
Ami segíthet rajtunk, az egy ima. Úgyhogy imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked az életedet, hogy a te elmédet és a te szívedet adod nekünk, hogy megújulhatunk a gondolkodásunkban, hogy nem kell a régi, megszokott, öreg utakon járni, hanem hogy minden nap új. Minden nap friss. Minden nap gondolhatunk új gondolatokat veled. És élhetünk egy új életet veled. Csak köszönjük, Jézus. És kérünk, hogy ma este is védj le terheket rólunk. Taníts minket. Szeress minket. Hogy éljünk a te életedet. Köszönjük Jézus a te nevedben. Amen. Szóval a témánk az erkölcs. És szeretni fogjátok. Mert hogy arról van szó, hogy Jézus ugye betöltötte a mózesi törvényt. Úgyhogy a hívő szabad. És a hívő nem csak hogy szabad, hanem szabad don kell élnie. Szabadnak kell lennie a kegyelem alatt, mert ez a kegyelem célja. Nem teheted meg, hogy ó nem, Uram, én inkább hordoznám azokat a terheket is. Mert Isten azért szabadított meg, hogy szabad lehess. Úgyhogy egy jó kérdés, hogy mi a szerepe az erkölcsnek. Hogyha nem vagy az erkölcsi törvény alatt. Nagyon sokan, akik vallásosak, nem tudják összeegyeztetni a kettőt. Ne ölj, ne lopj, ne hazudj, és a másik oldalon pedig szabad vagy. És mindent szabad neked. Csak nem minden használ. Ezt hogy rakod össze? Itt van valami félreértés. És tényleg van. Úgyhogy rakjuk a helyére. Az első, hogy az erkölcs bizonyos értelemben szabályoknak, elveknek, a helyes és helytelen közötti különbségtételnek a rendszere.
Good and bad law principles and the system of
igen.
And the order.
Igen, rendet, a viselkedésünket szabályozza.
It limits our behavior. It defines
meghatározza az etikánkat.
Defines ethic.
Úgyhogy mindenképpen van egy nagyon komoly praktikus szerepe.
For sure it has a practical role.
Nem tudom, hogy hányan dolgoztatok már munkahelyen.
I don't know how many of you had a job.
A munkahelyen vannak szabályok.
There are rules at the workplace.
Miért vannak szabályok?
Why are those rules?
Mert rendnek kell lenni a hatékonyság kedvéért. Ahhoz, hogy az a cég elvégezhesse a dolgát, rendnek kell lenni.
In order the company could make its job.
És azért, hogy ne kelljen minden egyes helyzetben újra föltalálni a spanyol viaszt, kitaláljuk egyszer, szabályt csinálunk belőle, és a szabályt csak egyszerűen alkalmazni kell a megfelelő helyzetben. Úgyhogy az erkölcsnek nagyon komoly jelentősége van a gyakorlatiasság oldalán. Ne ölj! Ugye te erre mondhatjuk azt, hogy ez egy erkölcsi kérdés. Én nagyon gyakorlatiasnak is tartom. Értem, főleg ha Ernő itt van. Örülök, hogy a hogy Isten törvényei korlátozzák őt. Csak gondoljátok bele, ha nem tennék. De ez világos, nem? Valójában mondhatjuk azt, hogy Isten intézményeinek a működéséhez az erkölcs nélkülözhetetlen. Ki tudja felsorolni Isten intézményeit? Szabad akarat, házasság, család, gyülekezet, állam, nemzet. Oké, okay. Ezek olyan intézmények, amelyeknek a működéséhez szükség van erkölcsre. Nagyon érdekes megfigyelni erkölcsre. És nagyon érdekes megfigyelni, hogy a nagy világbirodalmak pusztulása nagyon sokszor összekötődött az erkölcs hanyatlásával. Például a római birodalom, a római birodalmat nem külső ellenség győzte le. Belülről hullott szét. És a széthullás a család szintjén kezdődött. És a családot az erkölcstelenség verte szét. Szexuális kicsapongás, a becsület semmibevétele. Hát a becsület, nem tudom, mindegy.
The virtue.
Virtue, aha, oké. Okay. Úgyhogy ugyanakkor az erkölcs nem egyenlő a szellemiséggel. But tehát van egy nagyon fontos gyakorlati szerepe, hanem tehát az nem igaz, hogy ha valaki erkölcsös, akkor szellemi is. Nem jelenti azt, hogy Istennek tetsző életet él. Kérdezhetnéd, hogy mit jelent szelleminek lenni. Fogunk róla mindjárt beszélni. A szellemiség az erkölcs forrása. Miért vagyunk erkölcsösek? Egyrészt praktikus okokból, a világ praktikus okokból erkölcsös. A szívébe írt törvénynek engedelmeskedik, de ugye Isten mondhatná azt, hogy a világi emberekre nem kényszerítem rá az erkölcsöt egyáltalán. De mégiscsak megtörténik. A rend miatt. A rend miatt, oké? Az isteni törvényből származtatjuk a büntető törvényt, nem csak büntető törvény, hogy mondják ezt a világi törvényt. Tehát például az amerikai alkotmány egy Lex Rex nevű törvénygyűjteményből lett, hát hogy mondjuk átírva, vagy legalábbis az volt az alapja. Lex Rex, azaz a törvény, mint király, a királyi törvény.
The royal law is from this book.
És az a könyv pedig egy tiszta átirata a bibliai törvényeknek. Valaki fogta és csinált egy könyvet abból, hogy a Biblia milyen szabályokat, milyen törvényeket, milyen rendet határoz meg az emberi élet számára, és ezt a könyvet vették alapjául az amerikai alkotmány megalkotásának. És hogyha megnézzük, akkor a polgári törvény, így mondják, mert a büntető törvény könyv az csak egy része a polgári törvénynek. Nem? Vagy mit tudom én, hogy van, mindegy. A polgári törvény valójában egy leképzése a bibliai törvénynek. Ne ölj, ne lopj, ne hazudj, ne tanúskodj hamisan, ne legyenek hamis istenei, ugye ez már nincs benne. De régen benne volt. Jó. Úgyhogy ezt értitek. A lényeg, hogy az erkölcsnek a szellemiség a forrása, a szellemiség a magasabb rendű törvény. Ha csak egyszerűen erkölcsös vagy, az nem tesz szellemivé. A szellemiség azt mondja meg, hogy ki vagy. Isten fia vagyok. Isten élete él bennem. A szeretet törvénye uralkodik bennem. Ez a természetes életformám. És most figyeljetek. Most figyeljetek. És a szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. Azaz a szeretet nem lop, nem öl, nem kívánja a másikét, és így tovább. Úgyhogy a szeretet a törvény betöltése. De a szeretet honnan van én bennem? Onnan, hogy fogom Isten kezét. Onnan, hogy bízom Istenben. Onnan, hogy ő szeret engem. És én ráhagyatkozom erre a szeretetre. Hogy Isten szeretetében azonosítom magam. A szellemiség arról szól, hogy ki vagyok én. És aki én vagyok, az szerint cselekszem. És figyeld meg, az erkölcsös lesz. De fordítva nem jó. Fordítva csak egy hamisítványról beszélünk. Ha az erkölcs át tudja venni a szellemiség helyét, azaz azt mondom, hogy hé, mi bajod van velem? Mi bajod velem? Én jó ember vagyok. Nem ölök, nem lopok, még csak nem is hazudok. Mondok egy veszélyeset. Még adót is fizetek. Oh, és leborulnak előtted. Nem tudom, értitek-e? Ez nem szellemiség. Ez jó, de attól még lehet gonosz. Úgyhogy lássuk, lássunk két kategóriát. Ami az erkölcs szintjén megjelenhet. Az első. Az erkölcs lehet egy módszer arra, hogy hogyan jobbítsuk meg önmagunkat. A programunknak a része. Ami az én dicsőségéről szól. Hey Isten! Figyelj ide! Mutatok valamit.
God, look at me, I show something.
Adtál itt egy szabályrendszert.
You gave a law system.
Figyelj, én betartom.
I can keep it.
Okay, én megjobbítom magam.
I make myself better.
És én teszem a saját erőmből, saját magamra nézve.
And I do it with my own power.
És nincs benne élet.
And there is no life.
Nincs ott ez a kapcsolat Istennel.
There is no connection with
nincs
God.
A szeretetétől való függés.
There is, no
megpróbálom a bennem lévő gonoszságot jóra fordítani. Megbánom a rossz tetteimet. De megfeledkezem róla, hogy a jó cselekedeteim Isten nélkül épp annyira gonoszak, mint a rosszak. Igen. Azt tudjátok, mi a gonoszság? Mondjátok kórusban. Isten nélküliség, istentelenség. Okay, ez a forrása. Megetetem az etiópiai éhezőket, és gonosz, amit csinálok. És mindössze emberi jó, erkölcsi jót teszek Isten élete nélkül, és gonosz. A jó és rossz tudásának a fájával nem az a probléma, hogy benne van a rossz szó, nem a rossz tudása a probléma,
the problem is not, knowing evil,
hanem a függetlenség.
but independence.
Én vagyok az, aki tudom, hogy mi a jó és mi a rossz. Isten nélkül. És a jó oldal épp annyira istentelen, mint a rossz, a jó épp annyira gonosz, mint a rossz oldal. Ez nem tetszik nektek, én tudom. Mert olyan régóta próbáljátok kiérdemelni a jó tetteitekkel a dicséretet. És nem ér semmit. Ha csak nem élettel kezdődik. Ha élettel kezdődik, akkor dicsőséges. Igenis, erkölcsösek vagyunk. És a jó tetteid értékesek. És bizony jól kell cselekedned. De az egész azzal indul, hogy Uram, segíts, képtelen vagyok. Szeress engem. Oké. Egy Tesszalonika 5.24. Ja, az előbb, bocsánat, ugye, csak kicsit lazán ugrottam egy fontos verset. Ugye azt mondtam, hogy az erkölcs forrása a szellemiség. És a vers erre János 8.12. Én vagyok a világ világossága, mondja Jézus. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Oké. Tehát aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Mi a világosság? A tökéletes erkölcsi fény. Mi az? A 10 parancsolat? A 10 parancsolat csak árnyéka. Ugye, te, amikor Jézus a hegyi beszédben elmondta a frankót, akkor a 10 parancsolat egy óvodás rendszabálynak tűnt annak árnyékában. Viszont azt mondja, hogy aki engem követ, és ez a lényeg, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Ha fogom Isten kezét, tökéletes erkölcsiségben élek. Bár lehet, hogy hibázok, és fogja mondani, hogy Sanyika, nem köpjük le spenóttal az óvónénit, de mert ezt Istenben teszem, ez rendben lesz. Ő majd kijavít, és a végén rendben lesz. Okay. Úgyhogy 1 Tesszalonika 5.24. Azt mondja, hű az, aki elhív erre titeket, és ő meg is cselekszi azt. Azt mondja, hogy Jób 23.14. Bizony beteljesíti, amit kiszabott rám, ilyesfélét gyakran szokott tenni. Miről szól ez a két vers? Arról, hogy a jóságunkat Isten élete hozza létre bennünk. Istent nem dicsőíti az én természeti jóságom, vagy az én erőlködésemből létrejött erkölcsi teljesítményem. De ha csak megmaradok az ő szeretetében, erőlködés nélkül, ha helyreállásban élek, megvallom a bűnömet, ha elbukok, és hagyom, hogy az ő szeretete belülről átalakítson, akkor a jó tetteim az ő életének a gyümölcsei lesznek. János 15-re kiemlékszik. János 15. Ki emlékszik János 15-re? Mi a bánatról szól János 15? Miről szól János 15? Így, ennyi, a gyümölcstermés. Sok keresztény hülyére erőlködi magát. És az erőlködiért elnézést kérek. A hülyére meg gyenge kifejezés volt. Miközben nem erről van szó. Arról van szó, hogy hagynom kéne, hogy Isten élete éljen bennem. Bizalom, függés, egyetértés, helyreállás, szabadság, bizalom, függés, szabadság, helyreállás. És azt veszem észre, hogy más ember lettem. Rögtön az én tempómban, csicsat, csicsat. Nem, nem. Elég neked az én kegyelmem, ez az üzenet. Fekszel a sárban? Egy csizma a nyakadon? Igen. Ez egy... Tudod, amikor a csizmában van egy láb is, és valaki rajta tapos a nyakadon, és te arccal a sárban fekszel. És Isten azt mondja, hogy a csizmát leveszem, de neked kell fölállnod. Hogy értem, állj föl, szabad vagy. Elég neked az én kegyelmem, szabad vagy. Ez a módszerem, ez az erőforrásod. Nem jobbítlak meg, nem szabadítlak meg, de kegyelmet adok, és te állj föl és kövess engem. Rendben van. És én dolgozom benned. És egyre ritkábban fogsz elesni. Egyszer majd. Egyszer majd. Vagy mondjuk azt, hogy elesel, de már utálni fogod. Jövök ki az áruházból, és el se hiszem, hogy ebben a nylon zacskóban benne van három olyan dolog, amit nem fizettem ki. És Úristen, mit tettem? Aztán azt, amit mindig szoktam, hogy értem. Tolvaj vagyok. Mindig is az voltam. De már nem örülök neki. És azon gondolkozom, hogy visszaviszem. Visszaviszem. És megvallom, Uram, bocsáss meg. Loptam. Ne haragudj, bocsáss meg, Uram. És legközelebb már a kassa előtt visszafordulok. Okay? És győzelem van. De ez egy belülről jövő átalakulás. Nem csak annyi, hogy van egy erkölcsi törvény, és Isten azt mondja, hogy eltöröm a derekadat, hogyha még egyszer megteszed. Hanem a kegyelem nevel minket. És mindjárt ide jutunk. De ez a gondolat, hogy Isten élete hozza létre az átalakulás belülről. Jó, a másik félreértés, hogy második pont az erkölccsel kapcsolatban, az, hogy az erkölcsösség sokszor nem más, mint Jézus nevét használó emberi cselekedet. Vallás. Vallás. Halott és vallás. Okay. Munkaprogram vagy vallás? Vagy a harmadik, szellemiség. Fogom Isten kezét, szeret engem, és a bennem lévő szeretet már nem örvendezik a lopásban. Nem jó neki. Megdurantottam azt a három valamit, és nem érzem, hogy zsákmányom van. És bűntudatom van. És az élet megszomorodik bennem. És nem akarom. És tényleg nem akarom. És nem azért nem akarom, mert a vallásom előírja, és tudom, meg van írva a nagykönyvben, és... Nem. Belülről megváltoztam. Egy másik ember vagyok. Régen loptam. Most már nem akarok lopni. Már nem szoktam. Már nem akarom tenni. Nem teszem többé. És ha mégis, akkor megvallom, elhagyom, és megyek tovább. És egy ponton képtelen leszek rá. Igazi életről beszélek. És van ennek egy nagy hamisítványa, ez a következő fejezetünk. Az igazi élet nagy hamisítványa. Mondják, az igazi élet nagy hamisítványa. Mondjátok kórusban, hol látjuk ezt legtisztában? A farizeusoknál. A farizeus az igazi hamisítvány. Ő a legerkölcsösebb. Szépen élére vasalt, nadrág, öltöny, nyakkendő, kemény gallér, áhítatos tekintet. És Jézus hányni tudna tőlük. Halott emberek csontjai odabent. Oké. Azt mondja, hogy nézd, milyen jó vagyok.
He says, look at me, how good I am.
És közben a lényeg nem változott meg. Mert mi a lényeg? Mi a lényeg? Hogy becsúszott-e az acskóba az a három parfüm? Nem. Az csak egy bűn.
No, it's only sin.
A lényeg az, hogy a szívedben ott bent mi történt. Ki az az ember ott legbelül? Ott legbelül. És a farizeus sose tenne bűnt. De belül semmi nem változott. Semmi nem változott. Ezékiel 8:12. És nem arra bátorítok titeket, hogy hozzatok parfümöt a következő áruházból, ezt biztos értitek. Hanem azt mondom, hogy Istennek nem elég a jó viselkedés, az erkölcsös élet. Isten mindent akar, a szívedet akarja, az életedet akarja. Igazi egyetértést akar, belső átalakulást. És nem megköveteli tőled, ő akarja létrehozni. Hadd szeresselek, hadd fogadj el tőlem, és én megváltoztatlak legbelül. Nem sürgetlek, nem üldözlek, csak a szeretetemmel. A kegyelmemmel. És egy új ember lesz belőled. Úgyhogy 12. Hát, Ézsaiáshoz lapoztam Ezékiel helyett. Azért nézem, mondom, azt a mindenit, ez mondom, ebből hogy fogom ezt megmagyarázni? Gondoltam, neki futok valahogy. Itt van. Ekkor ezt mondta nekem, emberfia, látod, hogy mit művelnek Izrael házának a vénei a sötétben, mindegyik a maga bálványának fülkéjénél? Mert ezt mondják, nem lát bennünket az Úr. Elhagyta az Úr ezt az országot, majd ezt mondta nekem, még más nagy utálatosságokat is fogsz látni, amiket művelnek, és bevitt engem az Úr háza kapujának a bejáratához, bevitte a templomba, amely északra van. Asszonyok ültek ott, akik Tammuzt siratták. Ezt mondta nekem, láttad-e, emberfia, még ezeknél is nagyobb utálatosságokat fogsz látni, és bevitt engem az Úr háza belső udvarába, az Úr temploma bejáratánál, a csarnokok és az oltár között mintegy 25 férfi volt, háttal az Úr temploma felé, arccal kelet felé fordulva, és kelet felé leborulva imádták a napot. Ekkor ezt mondta nekem, látod, ember fia, nem volt elég az, hogy Júda háza olyan utalatos dolgokat művelt, amelyeket itt elkövettek, még az országot is elárasztották erőszakkal, és engem újra meg újra bosszantottak. Nézd meg, hogy tartják szőlőhajtásokat az orruk előtt, de én majd elbánok velük haragomban, tralá-tralá, nem ez a lényeg. Oké, ennyit. Oké, van egy másik rész, ahol egy rejtett, befalazott bálványimádási helyet mutat meg Isten neki. Beszakítanak egy falat, és a titokban bálványok vannak. Oké, Isten embereinek a szívében bálványok, és azokat imádja. Istent ez érdekli. Ez érdekli. Mit érdekel engem, hogy kívülről mennyire néz ki jól? Engem az érdekel, hogy belül mi van. És az erkölcs könnyen lehet az igazi szellemiségnek, az igazi átalakulásnak csak a hamisítványa. A farizeus továbbra is a törvény rendszere alatt él. Azt mondja, hogy rendnek kell lenni, ebben igaza van. Igaza van. nem lopunk, nem ölünk. De ha valaki mégis lop, akkor azt mondja, hogy fizetnie kell. És a szellemiség is ezt mondja. Viszont azt mondja, hogy Jézus már fizetett. Ennyi. Ezt kell alkalmazni. Jézus már fizetett, és ez az a hitbeli válasz, ami megelégíti Isten. Oké, az erkölcs, az erkölcsi etika, az egy relatív igazságon alapuló viszonyítási rendszer. Relatív igazságon alapul. Van egy mérce. Kértem mérce is. És megmérlek. És én mérek, és hogyha megfelelsz, el vagy fogadva, ha nem, akkor nem. És amikor ezt a rendszert elfogadom magamra, akkor elkezdem másokra is alkalmazni. Önkéntelenül szívből jövően mérlegelni foglak. És sokszor már nem egy objektív mércével, hanem a saját mércémmel, az én igazságom szerint. Hát, ezeknek a tizenéveseknek nem így kéne élniük. Na, aztán hogy kéne élniük? Hát nem tudom. De nem így. Szerintem túl, így és túl úgy. És abból is kevés, meg abból meg sok. És ott van bennem... És ott van bennem az ítélet. És csípőből jön. Szívből. Oké. Mert így ítélem magamat is. És ez nélkülözi Isten életét. Mert ha Isten életét nem nélkülözné, akkor mi lenne a mérce, amivel mérnék? Hogy? Hogy hangozna ez? Ha már ítélni kell. De jó, jó, amit mondasz, csak megpróbál kipisz. Hogy? Aha, jó. Jó, tehát ha össze... Oké, ha szellemileg hasonlítgatok össze, akkor hogy néz ki az összehasonlításom? Testileg úgy néz ki, hogy én ilyet sose tennék. Milyen jó, hogy én jobb vagyok nálam. A szellemi összehasonlítás így néz ki. Én egy nagy nulla vagyok. Nagyobb nulla, mint te. De megjegyzem, te is nulla vagy. Viszont Krisztus érted is, és értem is meghalt. Úgyhogy ha valaki szólhatna, az Krisztus lenne. Ő meg csak annyit mond, hogy elvégeztetett. Hogy mind a ketten befogjuk a szánkat, és hálásak vagyunk, hogy élhetünk, hogy az ő bűnét, meg az enyémet is kifizette Krisztus. Nagy különbség, ha? Nagy különbség? Aha. Nagy különbség. Nagy különbség. És persze, ha azt mondod, hogy a bűn nem bűn, akkor ugyanez a hozzáállás azt mondatja velem, hogy de az. De ki van fizetve? Vald meg, hagyd el, és menj tovább szabadon. De ne görbítsd el. Akkor Isten előszed. Akkor azt mondja, Sanyi, gyere csak ide. Gyere ide hozzám. Ne szaladgálj, gyere ide hozzám. Beszédem van veled. Sanyi, gyere ide hozzám. És ezt a hangot nem szeretném hallani. És te se szeretnéd a saját neveddel. Úgyhogy... Jó, ez rendben, értitek? Az igazi farizeus az az igazság szolgájaként jön. A világosság angyalaként. 2 Korintus 11-14-15. A sátán is átváltoztatta magát a világosság angyalának. és hoz egy világosságot az ördög.
Devil brings
világosságot. Ugye emlékeztek, olvastuk. Aki engem követ, én vagyok az élet világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben. Na? Emlékeztek? Ja, Jézus mondta. Sátán mit mond? Én vagyok az erkölcsi világosság. Ha engem követsz, jó és rossz ismerőjeként, élet nélkül vallásban fogsz élni. János 5, 39. Ti azért kutatjátok az írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van az örök élet, pedig azok rólam tesznek bizonyságot, és mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Az írásban, a szabályban nincs örök élet. Azok Jézusról beszélnek, és Jézusnál van az élet.
In scriptures there is no life, but life is in Christ.
Úgyhogy Máté 5:20. Mert mondom nektek, ha a ti igazságotok messze felül nem múlja az írástudókét és a farizeusokét, akkor semmiképpen nem mentek be a mennyek országába. Ez jól hangzik, nem?
Sounds good, right?
Ugye, ott van egy írástudó, egy farizeus, ő a szent ember, ránézel, és úristen, mondom, ez egy szent ember. És Jézus meri azt mondani, hogy ha ti igazságotok messze meg nem haladja az övét, nem mentek be a mennybe. Ez azt jelenti, hogy ő sem megy be, de ha azon az alapon próbálsz bejutni, amin ő, neked sincs esélyed. Miről beszél? Miről beszél? Arról beszél, hogy van két világosság, két igazságrendszer. Az egyik az ördögi világosság, ami valójában sötétség, de ez az erkölcsi világosság. Jó és rossz ismerője vagyok, és jó ember vagyok. Ezzel nem mész be a mennybe. Ez a farizeusok világa. A másik az isteni világosság. Aki engem követ, fogod a kezemet, bízol bennem, újjászülettél, fogod a kezemet, bízol bennem, és nem jársz sötét, és nem jársz sötétségben. Oké, okay. Róma 4:3-5, 5:17, 1 Mózes 1:16. Rendben. Majd belehúzok. Róma 4:3-5, 5:17, 1 Mózes 1:16. Rendben. Kérdés, hozzászólás az erkölcsel kapcsolatban? Kérlek. Hogy ez hogy van akkor? Ennek ehhez köze van? De ez most feljött neked. Mi a kérdés ezzel kapcsolatban? De szerintem, amit, igen, tehát amit mondasz, az pont ezzel van összhangban. Jobban örül egynek a megtérésén, mint annak, hogy 99 már megvan. Tehát ami őt izgatja, hogy az ő világosságában járjunk. Mikor járunk az ő világosságában? Hogyha megtértünk, ő benne bízunk. A Szent Szellemen és az igén keresztül, és sinem vagyunk. Igen. Ja, értem. Világos, de az, aki betartja a törvényt, az nem tért még, tehát az nem egyenlő azzal, hogy megtért. Ugye ez az izgalmas, hogy menj be egy katolikus templomba, és próbálj evangelizálni. És nem azt fogják mondani, hogy bocs, megtértem már. Aranyos, hogy mondod, de már 10 éve hívő vagyok. Újjászülettem. Hanem tudod, mit fog mondani? Hogy én jó ember vagyok. Ne itt prédikáljál, hanem a börtönben. Ott vannak a gyilkosok. Én nem vagyok az. Érted a logikát? Te azt mondod, hogy zöld, meg azt mondja, hogy hosszú. És bajban van. Mert a hosszú nem érdekli Istent, csak a zöld. Hogy? A zöld mindig hosszú lesz a végén. De a zöld a lényeg, nem a hossza. Tessék? Nem baj. Mi se értjük, úgyhogy... Kérdés? Még? Próbálok úgy válaszolni a kérdésekre, hogy a következő kérdezőt elbátortalanítsam. Úgy látom, nem sikerült. Relatív igazság. Hogy mi ez? Lehet. Az igazság mindig viszonyításon alapul. A kérdés az, hogy mihez viszonyítasz. Igazából az abszolút igazság is relatív, csak egy abszolút mércéhez viszonyítjuk. Oké? Az igazság attól igazság, hogy a végtelen, mindenható Isten szavához mérve megállapítjuk valamiről, hogy ahhoz mérten igaz-e vagy hamis. Viszont az alatt a kifejezés alatt, hogy relatív igazság, többnyire azt az igazságot értjük, amit valami végeshez mérten mondunk igaznak. Ugye én azt mondom, hogy te nem vagy jó ember. És ezt egy relatív igazság alapján mondom, az önigazságom alapján. Én, mint minden dolgok mértéke, az én érinthetetlen erkölcsi érzékem alapján megállapítottam, hogy te nem vagy jó ember. Na király. Ugye? Ez az önigazság, és ez a relatív igazság. Te sokkal rosszabb vagy, mint ő. Relatív igazság, ugye? Úgy értem, a tehén kaka sokkal kevésbé büdös, mint a kutya kaka. Csak mert vidéken lakunk, és tudom, ismerem mind a két fajtát. De ettől mind a kettő kaka. És attól, hogy az én viszonylagos igazságomban a tehén kaka győzedelmeskedik, attól bizony a lényege a dolognak nem változik meg. Nem tudom, értitek-e? Rendben. Na most persze az erkölcs lehet bizonyos mérden abszolút is, csak mert Isten törvényéhez mérem magam, abszolút módon. Csak arról feledkezek meg, hogy ezt Isten nem kérte soha. Vagy legalábbis az új szövetség ezt átértelmezte. Más perspektívába helyezte. Hosszú lett, igen. Zöld. Kérdés? Ha a tesztben azt a kérdést halljátok, hogy zöld-e vagy hosszú, melyik volt előbb, a zöld vagy a hosszú? Mi lesz a válasz? A zöld, így van. A válasz az, hogy zöld. Hogy lehet ötöst kapni kegyelem teológiájából? Be kell vágni, hogy zöld. Kegyelemből. Van még 40 percünk is. Most jön a jó téma. Erre hajtottam. Úgy értem, ez az én jutalmam. Az emberi gyengeség, erről fogunk most beszélni. Ezt nagyon szeretem.
I
Tessék? Igen, végig erről, múltkor? Az üzletemben, nem? Vagy hol? Itt is? Mindenhol erről van szó? Akkor ez valami isteni dolog lehet? Vagy megdurantották a jegyzeteimet? Én mondtam, hogy jobban vigyázz a jegyzeteimre. Tudom, hogy stikába fénymásolod őket, és osztogatod. Tessék? Oké. Kezdem a csattanóval.
Oké, I start with the punchline.
Oké. Az Istennek az a célja, hogy az ember szándék, tehát az ember gyenge maradjon. Az ember szándékosan gyenge.
That man remain weak on purpose.
Oké. Tehát te azért hajtasz, hogy végre erős lehess.
You strive to be strong.
Közben Istennek sose volt célja, hogy te erős legyél.
While God had never had the purpose that you would be strong.
Az ő célja az, hogy az ő jelleme, az ő kegyelmének a dicsősége, az ő kegyelmének a nagyszerűsége mutatkozzon meg a te gyengeségeid közepette.
His aim is to that his glory would be revealed in your weakness.
A kegyelem annál dicsőségesebb, minél inkább eljut a leggyengébekhez, a legrosszabbakhoz is. Erős akarsz lenni? Mondjuk, mint egy angyal? Mintem egy angyal, az durva. Ha látnál egy angyalt, simán összekevernéd Istennel. Tuti. János is leborult előtte állandóan. Az angyal megkapta a harci feladatot, hogy az eljövendő korok egyik uralkodójának megmutassa a mennyet. Szegény János lányos zavarában minden második percben azon találta magát, hogy az angyal előtt leborul és imádja őt. El tudom képzelni, hogy milyen angyal lehetett az. Csak gondolj vele. És már harmadszor mondja neki, hogy hey, ne engem imádj, csak szolgatásod vagyok. Istent imád. Mindig leporolja magát, ó, bocs, tudod, meggyengültem nála, hogy egy angyal. Egyedül egy angyal megölt, azt hiszem, 140 ezer embert. Mennyit? 185 ezeret. Olyan, nem tudod? Kicsit feltűrte az ingét. És egy pécsnyi városnak game over. Egy. Úgy értem, egy. És van belőlük egy sereg, tudod? Jönnek, tudod, leülsz, kitöltetsz vele egy IQ-tesztet, van rá 20 perced, 14 másodperc múlva adja vissza, hogy kész van és hibátlan. Költészet, művészet, zene, mindenben toppon van. Egy angyal. Úgy értem, egy hiperlény. Nem egy patás, nulla IQ-s mongoloid. Ez a dezinformáció. Ez a dezinformáció, igen. Az ördög így bújik el, hogy bohócot csinál magából, hogy zavartalanul készíthessen ki minket. Oké, ezek a lények olyan hatalommal bírnak, hogy Isten jelenlétében simán azt gondolták, hogy neked nincs igazad. És lehet, hogy nekem kéne azon a trónon ülnöm, amint te ülsz. Ezt így átbírta gondolni így. Így simán. Micsoda lény lehet? És nézd meg, hogy az erő hova vezetett. A világegyetem legerősebb lényei, a világ, a mennytörténelem legnagyobb forradalmába, lázadásába, konfliktusába vitték hát nem is tudom, a sorsukat, vagy nem tudom, hogy kell ezt mondani. A Az egy harmaduk elbukott, örökre elveszett. A nagyság, oké, okay, ha Istennel akarsz üzletelni, úgymond idézőjelben, a nagyság veszélyes. Az erő veszélyes. Az erő veszélyes. Mert Istennel játszol, idézőjelben. Úgy értem, egy hiba, oké, okay, egy hiba, cak, és vége van. Isten, végtelen hatalom. Ha gyenge vagyok, ha kicsi vagyok, akkor könnyebben idomulok. Könnyebben formálódok. Ha bűnös vagyok, ha esélytelen vagyok, akkor nagyon komolyan veszem. Nagyon komolyan veszem, hogy kicsoda Isten, ki vagyok én, hogy menekülhetek meg, miről szól ez az egész. Az angyalok egyharmada ezt elszúrta, örökre, és ők soha nem lesznek, oké, okay? Soha nem lesznek olyan pozícióban, mint te vagy én. És a te nagy, későbbi nagyságodnak a mostani gyengeséged a kulcsa.
The key of your future greatness is your present greatness.
Mondjuk az atya kérdezi a fiút.
Like the father asks the son.
Kellene egy uralkodó osztály.
We need ruling.
Fiakat akarok. Olyanokat, mint te.
I want sons like you.
Hogyan lenne lehetséges? Szabad akarattal bíró lényeket teremteni, akiknek azt a hatalmat adhatjuk, ami a miénk is. És az első logika az lenne, hogy olyan nagyokra teremtjük őket, mint mi vagyunk. Nem működik. Hogy? Olyan, igen.
Oké, let's give them power.
És nem működik.
And it won't work. It doesn't work.
Kicsire kell őket teremteni.
We have to make them small.
Törékenyre.
Fragile.
Elveszettre.
Lost.
Olyanra, hogy leteszed és magától meghal.
Let's put it down and it dies by itself.
Úgy értem, gondolj bele, haldokló lények vagyunk.
Think it over. When I die,
és itt szétfolytunk, vége. Ennyi.
And we are over. That's it.
Nem tudom, érted-e? Emberek vagyunk. Porból. Az ördög gondolom vörös volt az idegességtől, amikor megértette. Ezek a majmok, a kis... Ezek fognak uralkodni veled örökké. Úgy értem, nekik adod azt, amiért én hajtottam. Ezek a nullák. Hát úgy értem, ennyi és 10 000 meghalt. Úgy értem, nullák. És Isten azt mondja, ez az én bölcsesség. Oké. Ők lesznek az eljövendő uralkodó osztály. A gyengeségükben megtanulnak úgy függeni tőlem, hogy nem lesz rés közöttünk, hogy nem tudsz kést benyomni közénk. Én egy leszek ő vele, ő egy lesz én velem. És mégis szabad lesz. Szabad lesz. A fiam, aki elmegy az én nevemben, és tényleg az én nevemben megy. Elkezdek egy mondatot, és ő befejezi. Ő elkezd egy mondatot, és én fejezem be. Az én örököseim, az én feleségem, az én testem. Értitek? Ember. Az ember gyengének lett teremtve, és a gyengességében van a... És a gyengessége az ereje. Úgyhogy... A lényeget elmondtam. De azért olvassuk el Efézus 1:6-ot. Mikor van még az órának?
27 perc.
Még 27 perc, hát ez király. És akik járnak üzletember találkozóra, azok bizony ezt már sokat hallották. Te, soha nem, igen. Eltűnt efezusiakhoz írt levél. Valaki kiszedte a Bibliából. Itt van, megvan. Oké. 1:6, 12:2-7. Isten célja, hogy megmutassa rajtunk a kegyelmének, a jellemének a dicsőségét. Úgyhogy lássuk a verseket, figyelj! Azt mondja, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amelyen megajándékozott minket szeretett fiában. Olvassuk a szövegkörnyezetet, 5-öt is. Előre is elhatározta, tehát Isten előre elhatározta, hogy téged a fiává fogad, Jézus Krisztus által. Akarata és tetszése szerint, úgy értem, akarom, tetszik, örökbe fogadlak, a fiam leszel, a lányom leszel, király, ez úgy jó, ahogy van, és tudod miért? Célom van vele. És a célom az, hogy te magasztald az én dicsőséges kegyelmemet, amellyel én megajándékoztalak téged Krisztusban. Azaz miről szól ez? Mi lesz a mi melónk? Ott vagyunk a mennyben, és keményen dolgozunk. Mit csinálunk? Isten ámulatos! Olyan ajándékot adott nekem, hogy el se hiszitek. Úgy értem, nézd ezt a kérót, ezt kaptam Istentől. Nézd itt a kocsim, ezt kaptam Istentől. Nézd a feleségemet, őt kaptam Istentől. És örökön-örökké ezt fogjuk csinálni. És minél nagyobb ajándékot kaptál, és minél szélesebb mosollyal mutogatod, hogy az életed mekkora csodája Istennek, annál nagyobb Isten dicsősége. És persze senki nem fog beszélni a kocsiról, meg a házról, hanem arról fogunk beszélni, hogy itt vagyunk. Ezt el tudod képzelni, hogy itt vagyunk. Élek. És Isten tette. És most egy vagyok vele, az örököse vagyok, és ő tette, és nem érdemlem meg. Oké. 12. Hogy dicsőségének magasztalására legyünk, mint akik előre reménykednek a Krisztusban. Aztán 2:7. És vele együtt feltámasztott, oké, 5-től olvassuk, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt. Kegyelemből van üdvösségetek. És vele együtt feltámasztott, és a mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusért. Miért? Hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunkból való jóságából Krisztus Jézusban. Úgyhogy Isten célja velünk az, hogy Krisztusban legyünk. Ez már egy jó hely, Istenben, tehát úgy értem, nem a lakásában, nem az udvarában, hanem magában benne, Krisztusban, és az a programom, hogy örökkön-örökké mérhetetlenül, dicsőségesen kegyelmes leszek veletek, azaz az ajándékozó mi voltomat mutatom meg rajtatok, és ez rajtatok látszani fog. Ki vállalja a küldetést? Ez a küldetés. Ez Isten terve. Szerintetek ezt hány keresztény érti? Csak úgy komolyan, tehát akik úgy tekernek, hogy elfogadottak lehessenek, vagy... Ez Isten terve. Ez a célja. És okay. Örök célunk, hogy Isten jóságának jellemét mutassuk meg a saját képtelenségünk közepette. Ez ide van írva.
Yeah. So our eternal goal is to reveal God's goodness and character in us.
És hogy egy olyan életet éljünk, ami meghaladja a természeti képességeinket. Ami folyamatosan leleplez egy isteni közbenjárást. Hogy folyamatosan olyat kapunk, amit nem érdemlünk meg. Ezért szeret Isten, ha hitben járunk. Ugye a látás általi élet azt mondja, hogy kiszámoltam, hogy mit bírok én, ezzel kalkulálok, és azt teszem meg, amit én megbírok tenni. És a hitbeli élet pedig azt mondja, hogy kiszámoltam, hogy mire képes Isten, megkérdeztem, hogy meg akarja-e tenni, és azt hiszem, hogy meg akarja, úgyhogy elindulok.
So I start off.
És valami olyasmit fogunk tenni az életemben, ami messze meghalad engem, minket. Úgyhogy a mi kegyelmi állapotunk örökre bizonyságot fog tenni Isten tökéletes igazságáról.
Our grace place, like our place in grace will be eternal testimony about God.
Isten igazságáról.
About God's righteousness.
Oh, miért?
Why?
Milyen igazságáról?
What kind of righteousness?
Krisztus igazságáról.
Christ's righteousness.
Ugye nagyon sokszor a szíved igazságot követel.
Many times your heart
azt mondod, hogy ez nem igazságos.
Say, right.
És Krisztus azt mondja, de igazságos. Én meghaltam érte, úgyhogy szabad. Ez az én igazságom. Róma 3-ban van. Hogy mostani időben, olvassuk el. Róma 3. 26. Türelme idején 25. Mert az Isten őt rendelt engesztülő áldozatul azoknak, akik az ő vérében hisznek, hogy igazságát megmutassa. Hú, na lássuk Isten igazságát. Biztos jön egy mózesi törvény újra. Isten ugyanis az előbb elkövetett bűnöket elnézte türelme idején, hogy a mostani időben mutassa meg igazságát. Kettős pont. Mi Isten igazsága az, hogy mert ahogyan ő igaz, azaz Isten, igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz. Ez az ő igazsága. Hogy fog ez az igazság örökké dicsőítetni a mennyben? Hogyan? Hogyan? Az előbb mondtam. Hogyan? Úgy, hogy ott vagy. Hát, hogy értem, csak rád kell nézni. Hogy kerül ide ez a fickó? Jézus. Ó, oh, Jézus, értem. Más oka nem lesz. Isten igazsága az, hogy aki hisz Jézusban, azt igazzá teszi, ahogyan ő igaz. Kinek a dicsősége ez? Az övé. Hogy csináltad? És akkor látjuk az egész üdvtörténetet. A csúcsponton, a kereszttel. Isten meghalt. Isten meghalt az igaz az igaztalanokért. Hogy aki csak hisz ebben, annak örök élete legyen. És Isten dicsősége a tökéletes igazságrendszere, amiben senkinek nem kellett elbuknia, aki csak hisz. Aki csak nem lázad örökre. Örökre dicsőítetik a mennyben. És ez a te szereped. Én nem tudom, én ezt megálmodni se tudtam volna. Én emlékszem, gyerekként nekem olyan vadálmaim voltak. Én voltam Superman. Én még nem is meséltem nekem. Majd beszéljünk róla. Én akartam Superman lenni, meg Dracula, meg minden, amit épp láttam a tévében. De ilyet nem mertem még álmodni sem. Például álmodtam olyat, hogy annyi szabad kívánságom van, ahányat csak akarok.
I dreamt like I would have as many.
Na, azért jó lenne, nem? Elég dolgozom rá, tencs, várj.
I can ask anything.
Gondoljatok bele. De a legvadabb álmaimban se jutottam a közelébe se annak, ami a valóság.
Okay.
Hihetetlen. Még mindig van 20 percünk, oké. Okay. A következő gondolat, hogy a kegyelem tanít minket. Titus 2.12. Hogy van?
12.
Mit mondtam? Igen, Titus 2.12. Bocsánatot kérek, igen. 11-et is olvassuk. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Yes, ez jó. Megváltó, üdvözítő, megmentő kegyelem. Mondjuk magyarul. Megjelent Isten megmentő, megváltó, megsegítő jósága, jó, meg nem érdemelt jó téteménye, ajándékozó készsége, kegyelme minden embernek. És csinál valamit, figyeljetek. És arra nevel minket. Figyelj, a kegyelem, sokan félnek a kegyelemtől. Azt mondják, hogy ha a rossz tettek nem nyerik el méltó büntetésüket, akkor sosem múlnak el. Pedig fordítva van. Ha a rossz tettek elnyerik méltó büntetésüket, akkor nem múlnak el soha. Rómában ezt írja. A törvény ereje a bűnben van. Nem, a bűn ereje a törvényben van. Bocsánat, igen. A bűnös természethez ad hozzá a törvényt, és bűngép lesz belőle. Mindegy. A bűnös természet plusz törvény az egyre több bűn, egyre több bűn. Miről szól a törvény? Ha hibázol, büntetés. Szabály, ha megfelelsz, el vagy fogadva, ha nem, el vagy marasztalva. És ez a rendszer semmi másra nem képes, csak hogy egyre jobban felszítsa bennünk a bűnt. Tessék elolvasni Róma 5-6 hetet. Ott van leírva. Benne van a Bibliádban. És ezzel szemben a kegyelem nevel arra. Oké, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat józanul, igazságosan és kegyesen éljünk a világban. Oké, a kegyelem éri el azt a belső átalakulást, amit az erkölcs sose tud elérni. De ha ha az a belső átalakulás megtörténik, az erkölcs természetes gyümölcse lesz következménye ennek a belső átalakulásnak. Galácia 2.20, János 15, Róma 2.4 gyümölcs termésről szól. Pásztor Stevens azt mondja, hogy valójában nem is kellenek szabályok. És azt hiszem, a mennyben nem lesznek szabályok. Isten lesz. Istentől függve élünk. Minden gondolatunk, döntésünk egy vele való párbeszéd lesz. És csak tesszük, amit teszünk. És az rendben lesz.
That's gonna be okay
és ez rendben lesz. Oké, a következő gondolat az első szeretet elhagyása.
Next step is leaving the first love.
Jelenések 2, 1, 5.
Revelations 2, verse 1, 5.
1-től 5-ig. Az efezusi gyülekezet angyalának írd meg. Ezt mondja az, aki jobb kezében tartja a 7 csillagot, aki a 7 aranygyertyatartó között jár. Tudok cselekedeteidről, fáradozásodról és álhatatosságodról, és arról, hogy nem viselheted el a gonoszokat, és próbára tetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, pedig nem azok, és hazugnak találtad őket. Tudom, hogy van benned álhatatosság, terhet viseltél az én nevemért, és nem fáradtál meg. De az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet. Emlékezzél tehát vissza, honnan estél ki, térj meg, és tedd az előbbiekhez hasonló cselekedeteidet, különben elmegyek hozzád, és kimozdítom gyertyatartódat a helyéből, ha nem térsz meg, ha meg nem térsz. Ez kemény beszéd. Nem tudom, észrevettétek-e? Csupa dicséret volt. Jézus elismerte. Tudok a cselekedeteidről. És utána azt mondja, hogy de egy gondom van, és ez mindent visz. Úgy értem, ez az egy gondom akkora, hogy ha ebből nem térsz meg, akkor elmozdítom a gyertyatartódat. Ami azt jelenti, hogy megszüntetem ezt a gyülekezetet. És ez az, hogy már nincs meg benned az első szeretet. És mi az első szeretet? Az első szeretet az, ami Istentől jön feléd. Nem az a szeretet, hogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy Isten szeretett minket előbb. 1 János 4. Ez az első szeretet. Hagyd, hogy Isten szeressen. Ha nem hagyod, hogy Isten szeressen, Istennek gondja van veled. A kegyelem rendszere csak így működik. A kegyelem erről szól. Hagynod kell, hogy befektessek az életedbe. Hagynod kell, hogy szeresselek. Ne menekülj, ne védekezz, ne okoskodj, ne magyarázd meg. Szeretlek, és te harcolj azért, hogy a szíved alávesse magát ennek a szeretetnek.
Your heart would submit to this love.
János 4:10-ben van. Az első szeretet. Oké. Ettől a szeretettől kell függnöd az életben. Csak ettől. Miért tetted, amit tettél? Mert Isten szeret engem. Miért nem tetted, amit nem tettél? Mert Isten szeret. Miért akarod ezt? Mert Isten szeret. Miért mered ezt megtenni? Mert Isten szeret. Miért nem mered ezt megtenni? Mert Isten szeret. Ez kell, hogy legyen a válasz az életemben. Megy ez könnyen? Nem mindig. Nem ebben nőttünk föl. Az anyatejjel nem ezt szívtuk magunkba. De ezért nem vagyunk állatok. Van agyunk. Van döntési szabadságunk. Én döntöm el, hogy mind gondolkozom. És bizony elmélkedni akarok ezen. És bizony, ha jön az a gondolat, miszerint senki és semmi nem szeret engem, akkor azt a gondolatot előállítom, bíróság elé állítom, elítélem, és száműzöm. És ha legközelebb jön, a rendőreim fogadják. Jó lesz az, valami ilyesmi. Ki van rúgva? Ez a lényeg. A mentál higiénia ezen múlik. Az elme egészsége ezen múlik. Igen, akik ezzel foglalkoznak, azt nem tudják. Amikor Isten szeretetének a tudatában élsz, akkor a lelkedben rendben van minden. 2 Timóteus 1:7. Mert nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Rendben, hadd mutassak meg egy képletet.
Let me show you,
a bukás óta az ember takargatja magát.
We are hiding.
Eltakarjuk a meztelenségünket. A meztelenségünk valójában az Istentől való elszakítottságunkból jön. Isten jelenlétében be vagyunk takarva. Isten azt mondja, én uralom a dolgokat, minden rendben van. Isten nélkül, mesztelen vagyok, én ítélek. Istennek nincs szava. És én azt mondom, hogy látom, mi a jó, és látom, mi a rossz. És rendbe hozom. És elkezdem takargatni magam. Hiába való. Cselekedett programba kezdek. A modern fügefa levelek így néznek ki. Munkaprogram plusz önigazság. A saját igazságrendszerem szerint cselekszem, hogy elfogadható legyek. A divat ide tartozik. A hiper sportosság ide tartozik. A különféle etikai rendszerekhez való igazolás ide tartozik. A vallás ide tartozik. A karitatív jó cselekedetek többnyire ide tartoznak. És persze nagyon általánosítok, mert nagyon nehéz kívülről megítélni egy cselekedet szívbeli motivációját. De többnyire ez a képlet igaz. Jó, most ehelyett Isten ad neked egy új azonosságot egy kapcsolatban. Szeretetben. Ide akar elvinni. Azt akarja mondani, hasonlóan, mint az Édenkertben, hogy én vagyok Isten, én uralok mindent, foglak, ölellek, és szeretlek. És minden rendben van veled. Ez a valóság. Ide akar elvinni. Ahol már nem én ítélek jó és rossz felől, hanem Isten beszél, és én azt szerint ítélek, ahogy tőle hallom. Azt hiszem, ez János 7-ben van. Megnézem. Nem ott van, és nem is fogom megtalálni. Oké. Az első képlet, a munkaprogram önigazság, a munkaprogram plusz önigazság, amit az előbb mondtam, ami szemben áll az új azonossággal, egy kapcsolatban, szeretetben, többnyire szabályokat eredményez. Ha magamnak teremtem őket, és ha betartom őket, akkor ez elfogadottá tesz. Nem tudom, volt-e már veled így? Fogyok, urázni fogok. Semmi személyes, csak Pastor Bryant-tól hallottam egyszer. Fogyok, urázni fogok. és megcsinálta a kis szabályait. Mikor mit eszik, és mit nem. És aztán egy pár hét után elkezdett nem élni a szabályai szerint. És pillanatokon belül ilyen elfogadhatatlannak érezte magát, ilyen losernek, és... Oké? Okay? Ezt érti, ismertek az érzést. Vétesz a szabály ellen, és egy nagy nulla vagy. Ez a törvény rendszere. Na most, Isten szeretné a régi rendszerből kivenni, és bevinni az újba. De ehhez sokszor egy válság kell. Nem szeretjük ezt a szót. Válság. A válság arról szól, hogy a régi rend, a régi biztonsági rendszered, az önfenntartó rendszered összeomlik. Úgy értem, minden gáz. Dráma van. És ebben a bizonytalanságban van meg a lehetőség egy új rendszert találni, egy új biztonságot Istennel. Válság. A válság egy átmeneti állapot, ahol a stabilitás és egyensúly egyik rendszeréből az instabilitás és bizonytalanságon keresztül eljutsz egy új, magasabb szintű stabilitásba. Az önigazságodon és a munkaprogramodon alapuló igazságrendszeredből eljutsz az új azonosságodba és az Istennel való szeretett kapcsolatból fakadó igazságrendszerhez. Úgyhogy Isten nem ad neked erőt arra, hogy a régi rendszeredet életben tartsd. Ezt nem tudom, hogy érted-e. Nagyon sok imánk erről szól. Urham, segíts nekem! Inog a rendszerem! Baj van! Ugye te nem látod, hogy válságban vagyok? Mire Isten? De hogy is nem. Nem tudom, érted-e? Úgy értem. Ő az, aki egyre inkább meggyengít. Hogy végre felad, és elfogad az új életedet. Oké, ez ugyanez a gondolat, hogy Isten az életünk alapját akarja kicserélni. És ahhoz, hogy ezt megtehesse, meg kell rengetnie azt sokszor először. Péter háromszor megtagadta Jézust. Jákob 1 Mózes 32-ben, ugye egy hazug csaló harcolt Istennel, és aztán Isten megütötte a csípőcsontját, onnantól már csak botra támaszkodva tudott járni, ahol a bot az ő tekintélyének a jelképe, Isten jelképe, mint Mózesnek is a botja. És onnantól, hogy botra támaszkodva kellett járnia, onnantól volt az élete egy felfelé ívelő élet. Áldást mondott. Ő volt az egyik pátriárka. De ez onnantól? Pál, aki üldözte a keresztényeket, ő lett a legnagyobb apostol. De sokszor ahhoz, hogy Isten használhasson minket, hogy mi elkezdhessük élvezni az új életünket, ahhoz nem angyalokká kell válnunk, akik egyre erősebbek, egyre, hanem egyre gyengébbekké kell válnunk. Megtörnünk kell, megsemmisülnünk kell, mert ez a gyengeség a nagyság kulcsa. Istennel járok. Senki nem jár Istennel úgy, mint én. Senki nem vétkes annyira, mint én. Senkinek nincs annyira szüksége a kegyelemre, mint nekem. És ezért senki nem látta a kegyelmet olyan közelről, mint én. Ezért senki nem ismeri Istent olyan közelről, mint én. És ezért senki nem jár olyan közel Istennel, mint én. Micsoda képlet? Úgy értem, mondd el ezt egy templomba, és kirúgnak páros lábbal. Úgy értem, Isten káromlás, ezt fogják kiáltani. Közben nézd meg Isten legnagyobb embereit. Az ő sztoriuk, ennek a sztoria. A kegyelemre a bűnösnek van szüksége. Kiszúrtad, hogy a farizeus megbotránkozott rajta? Hogy Jézus csak egyszerűen közelengedte magához a paráznanőt? De az a parázna nő, aki megtapasztalta Isten megbocsátását, az megismerte Istent olyan közelről, amilyen közelről a farizeus soha, 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 soha nem fogja. Úgyhogy ne állj ellen a gyengítő folyamatnak. Mert Isten meg akar szabadulni a természeti erőttől, és azt szeretné, hogyha a kegyelmének az erejében élnénk. Kiben bízol? Ki szeret téged? Miért szeret téged? Ezek jó kérdések. Miért kapod, amit kapsz? És a válasz mind a kegyelem. Miért szeretnek? Mert Isten egyszerűen ilyen, egyszerűen szeret. Nincs érv rá, hogy engem nem lehet szeretni. De nem is kell, nem kell. Isten szeret engem, és ahogy én ezt a szeretetet elfogadom, gyönyörködik ebben. A csecsemők a legjobb példák erre. A legcsúnyább kis lények a világon. Kivéve a Zoét. De a csecsemők többnyire csúnyák, nem? Főleg újszülötten. Úgy értem, mit szeretsz benne? Milyen hülye kérdés? Hát mindent. Az én gyerekem. Tökéletes. Nem látod, milyen gyönyörű? Utána kivinnénk, tudod, egy ilyen szépségversenyre. Fölállítanánk sorba a legszebb emberek közé, tudod, a te csecsemődet. Melyiket választanád? Hát a csecsemődet. Ugye, és mi abban gondolkozunk, hogy vajon mit szeret rajtam? Ezt a kis csúnya ráncocskát? Vagy ezt a bedagadt szemet? Vagy mit szeret bennem? Téged szeret. Úgy értem, téged. Nincs teljesítmény, nincs valami mérce. Feltétel nélküli, isteni szeretet. És persze gyönyörködik benne, amikor ez a szeretet, mint egy szivacsként felszívódik benned. És egy olyan embert formál ki benned lassan, hosszú idő alatt, akiben ő visszalátja magát. Krisztust formálja ki benned, ahogy nagyon szeret. De ehhez meggyengítenie kell, és nem megerősítenie, megcsúnyítania, és nem megszépítenie. Nem angyallá alakítania, hanem porból embert teremtenie. Érted ezt? Nem az angyalok lesznek az örök korok uralkodói. Hanem emberek. És nem az erős emberek lesznek urak tíz városon. Hanem a gyengék. Sok elsőből lesz utolsó, és sok utolsóból első. Sokunknak gőze nincs arról, hogy mi az, ami számít. És sokan, akik azt hiszik, hogy a versenyben hátul pullognak, nagy meglepetésben lesz részük odaáll. Úgyhogy most már nincs csak mínusz 5 percünk. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy jó zárszó volt. Ne félj a válságtól. A válság egy álcázott áldás. Úr Jézus, kérünk téged, hogy add, hogy ne álljunk ellen. Add, hogy merjünk gyengék lenni. Hogy merjünk törékenyek lenni. Hogy merjünk benned bízni. Elfogadni a szeretetedet. Bevallani, hogy függünk a szeretetettől. Hogy nem is bírjuk nélküle. És csak elfogadjuk. A te nevedben. Jézus Krisztus nevében. Amen. Köszönöm a figyelmeteket. Ez jó volt, nem volt ez jó? Ez jó volt, ugye?